Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy előadhatok itt. Előadásomban a keményebb oszt nyitrai kódexben fennmaradt előszava forrásainak meghatározására teszek kísérletet. Ez az előszó nem csak a keményebb oszt és a gyöngyös életmű interpretációja felől elemi fontosságú, hanem a 17. századi magyar nyelvi irodalomnak is egyedülálló dokumentuma. Tarnay Andor megfogalmazása szerint a magyar nyelvű poétikai irodalom legnagyobb teljesítménye Gyöngyösi István Kemény János emlékezetéhez írott, kéziratban maradt előszava. Ennek megfelelően került be a mű a Tarnay Andor és Cseszi Lajos által összeállított rendszerek című kritika történeti szöveggyűjteménybe is. Mivel azonban már az előszó státuszát illetően is több pontatlanság megfogalmazódik a kúrens szakirodalomban, az előszó elemzését megelőzően magát az előszót szükséges bemutatnunk. Mindenek előtt hangsúlyozni szükséges, hogy az előszót tartalmazó nyitrai kódex Jankovics József állításával ellentétben nem kallódott el, a kézirat a piarista központi levéltárban található. Az olvasóhoz című szöveg a keményebb oszt előszavaként funkcionál, a nyitrai kódex nem tartalmaz az 1693-as kiadáshoz készített Apor Istvánt megszólító ajánlást. Kiemelendő, hogy a szóban forgó, az olvasóhoz című gyöngyösi szöveg a legfrissebb szakirodalom állításával, valamint a keményebb oszt kiadástörténetben meghonosuló gyakorlattal is ellentétben előszó, nem pedig utószó. Az előszó első kiadását Dugonics András készítette el, és a kiadás során elkövetett hibák jelentős részét az ezt követő sajtóalárendezések is átvették. Többek között az előszóhoz valószínűsíthetően Dugonics által hozzáadott kiegészítést is, amely feltehetően másolói hibát hivatott javítani, jelöletlenül. Előadásomban a kiadások és a kézirat részletes összevetésére nincs mód, ugyanakkor jelezni szeretném, hogy szükség lenne ismételten kiadni a keményebb oszt olvasóhoz szóló előszavát. A keményebb oszt nyitrai kódexben található előszavának jelentőségét az adja, hogy szerzője a 17. századi magyar irodalomban egyedülálló módon részletesen megfogalmazza a mű megírása során érvényesített költészetelméleti alapvetéseket. Mindez idáig azonban az itt kifejtett retorikai-poétikai megállapítások pontos forrását vagy forrásait nem tárta fel a kutatás. Jankovics József azt a Tusor Péter gyöngyösi életrajzára vonatkozó felfedezéseit megelőző álláspontot elfogadva, mely szerint Gyöngyösi a Sárospataki gimnáziumban folytatta tanulmányait, a protestáns retorika és poétika elmélet felől közelített a nyitrai kódexben olvasható előszóhoz, terminológiai szempontból pedig egyaránt a retorika és a poétika területén származónak ítélte a szövegfogalom használatát. Bartók István tanulmányában szintén a protestáns elméletek felé tájékozódik, és Julius Caesar Scaliger Poeticis Libri Septem című nagyhatású poétikája és a gyöngyösi előszók között van párhuzamot. Nem kérdőjelezze meg Jankovics és Bartók azon állítását, miszerint valóban tételezhető párhuzam a protestáns poétikai irodalom és a gyöngyösi előszó terminusai között. Előadásomban amellett érvelek, hogy gyöngyösi előszavának mintái pontosan azonosíthatók, és forrását nem a protestáns retorikákban és poétikákban, hanem nagy részt a jezsuita oktatásban általánosan használt Alvarez grammatikában kell keresnünk. A következőkben ennek a szövegszerű bizonyítására teszek kísérletet. Az összehasonlításhoz elsőként az Alvarez grammatika harmadik kötetének tartalmát szükséges röviden ismertetni, mivel álláspontom szerint innen származik a gyöngyösi előszó fogalmainak zöme. Manuel Alvarez, Emmanuel Alvarus, De Institutione Grammatice Libri Tres című tankönyve először 1572-ben jelent meg. A kutatás során a kötet 1643-as bécsi kiadását használtam, amely Eszterházy Pál hagyatékában maradt fenn, és a későbbi Nádor iskolai tankönyve volt. Eszterházy egy osztályjal járt Gyöngyösi alatt a nagyszombati jezsuita gimnáziumba, az 1649-50-es tanévben Gyöngyösi a retorika, Eszterházy Pál pedig a poétika osztályt végezte. Álláspontom szerint az Eszterházy által használt tankönyvek révén közelíthetünk a legpontosabban a Gyöngyösi által elsajátított iskolai tananyaghoz. Az általánosan elfogadott jezsuita tanterv a Ratio Studiorum alapján az Alvarez grammatika harmadik könyvét, De Syllabarum Dimensione, a gimnáz gimnáziumi képzés szintaxis osztályában használták, illetve ugyanezen az évfolyamon tanították a második könyv, Dekonstruktione octo partium orationis utolsó fejezetét is, amely az alakzatok elrendezését, figurát a konstrukció taglalja. A szintaxis osztálytanulmányát a dián látható fejezetek képezték. Az előszó vers és valóság kapcsolatának elemzését követően, melynek ősforrásaként Bartók István Arisztotelész poétikájának 9. fejezetét határozza meg, a szövegalkotás során alkalmazott alakzatokat veszi sorba. Az előszó egyfajta apológiaként értelmezhető, annak a magyarázatát adja, hogy mi az elméleti háttere annak, hogy a megszokottól eltérő alakban és vagy jelentésben szerepelnek bizonyos szavak a keményebb poszban. Idézem, szükség tudni az olvasónak, hogy amely szók nem a közönséges magyar beszéd szerint tanáltatnak némely helyeken a versekben, a nem másképpen esett annyira, mint a versek kedvéért tett alkalmaztatásból. A verset Gyöngyösi a prózával, folyóírás állítja szembe, a versforma követése teszi szükségessé a szavak alakjának módosítását. Az előszorban előforduló első költészetelméleti terminus, a metaplazmus, amelyet a következőképpen definiál Gyöngyösi. Mert azoknak, a verseknek, szoros rendi, nem vehet úgy be minden szót, mint a folyóírásnak tágasabb mezeje, hanem a szóknak mértékét a versekben béférkeztethetésekre nézve, az ő szokott természeteknél néha hosszabb, néha rövidebb mértékben kelletik követni. Azukból hol elvévén, hol hozzáadván, hol egyben szorítván, néha pedig megváltoztatván, és egy helyből másikban küldözhetvén a bötűket, amely változtatásokat a deák poésziszban metaplaszmusznak, más formára vonásnak neveznek, és annak egy néhány speciészei vannak, de a nem mindeni illik a magyar szó folyásához, még a versekben is nem szoktak vele élni. Metaplazmuson, tehát minden költő jogból történő, a szavakon belül eszközölt morfológiai változtatást írtunk. Álvarez tankönyve külön fejezetet szentel a metaplazmus típusainak, és metaplazmus definíciója szembeötlő hasonlóságot mutat Gyöngyösi fenti meghatározásával. Idézem magyarul, a költők sajátja továbbá, hogy azokhoz a szavakhoz, melyeket a szónokok használnak, időnként valamit hozzátesznek vagy elvesznek belőlük. Néha egyes betűket más betűkké változtatnak, esetenként a betűket a saját helyükről máshová viszik. Ez ugyan a prózában vétek, és barbárságnak nevezzük, a versben nem barbárságnak, hanem metaplazmusnak hívjuk. Ez ugyanis meg van engedve a költőknek, mert többnyire rá vannak kényszerítve, hogy a metrumnak vessék alá maguk. Gyöngyösinél nem csak a vers-próza szembeállítás egyezik meg, a folyóírást a szolúteoráció, azaz a próza kifejezés fordításaként értékelhetjük, hanem a metaplazmus felsorolt típusainak sorrendje is megközelítőleg azonos, elvevés, hozzáadás, egybeszorítás, megváltoztatás, a betűk egy helyből a másikba költöztetése, Álvareznél addere, détrahele, literas alias aliis permutare, e proprio loco in alienum transferre. Különösen izgalmas a transferre igek költöztetésként való fordítása. Gyöngyösi a metaplazmus fajtáival kapcsolatos megjegyzéseinek szóhasználata, idézem, és annak, tudnék a metaplazmusnak egy néhány speciészei vannak, valamint én pedig már speciészekben is követtem a deák poésziszt, mert némely szóknak a végekből is elvettem a bötükben, a versekben jobban béférések kedvéért, ugyancsak az Álvarez grammatika ismeretére utalhat. A metaplazmus típusait protézis, epentézis, paragógi, aferézis, szinkópi, apokópi, antitézis, metatézis kifejtő rész után a következő megjegyzés olvasható az appendixben. Magyarul idézem, a szinalói fé, episzinalói fé, diarézis, eklipszis, szisztolé, diasztolé és a metaplazmus fajtái, amelyekkel fent foglalkoztunk. Ezeket az alakzatokat az Álvarez retorika de Carminum Dimensione című fejezetben tárgyalta. Az alakzatok közül Gyöngyösi a szinkópét, az episzinalói fét, az apokópét és a metatézis mutatja be. Látható tehát, hogy Gyöngyösi Álvarez grammatikájával összhangban az episzinalói fét és a metaplazmus fajtájaként kezeli. Az előszóban tárgyalt alakzatok sorrendje is megegyeznék az Álvareznél szereplő sorrende, azzal a különbséggel, hogy Gyöngyösi a szinkópé, hangsúlytalan szóközepi szótag vagy hang elhagyása, és az apokópé, szóvégi szótag vagy hang elvonása, közébe illeszti az episzinalói fét, két szótag összevonása, amit valószínűsíthetően az episzinalói fé és a szinkópi hasonlósága indokolt, a szó közepi szótagok módosítása, a szinkópi episzinalói fé után a szóvégi szótagokra vonatkozó változtatásokra tér át, apokópi metatézis. Gyöngyösi arra is magyarázatot ad, hogy miért nem tárgyalja a metaplazmus összes fajtáját, csak azoknak a bemutatására vállalkozik, amelyek illenek a magyar szó folyásához, tehát alkalmazta őket a keményebb poszt megírása során. Gyöngyösi tehát amellett, hogy a latin költőkre és az általuk alkalmazott alakzatokra mintaként tekint, ezeknek az alakzatoknak a magyar nyelv használata való összeegyeztetésére is kísérletet tesz. A kihasználjon is olvasható táblázatban a terminusok keményebb poszt előszavában olvasható definícióit és a hozzájuk kapcsolódó példákat helyeztem egymás mellé. A táblázatból egyértelmű, hogy Gyöngyösi pontos fordítását adja az Alvareznél szereplő definícióknak, és csak akkor fogalmazza át az Alvarez-féle fogalom meghatározást, ha a szöveg egy korábbi pontján már lefordította azt, az apokópi és a metatézis esetében, és ez a dián is szürkével van kiemelve. A példák bemutatása Gyöngyösinél megegyezik az Alvarez grammatika struktúrájával, a metaplazmus különböző típusai megvalósulásának példáit, a prószó köti össze a szavak alapalakjával. Ezt a struktúrát érvényesíti Gyöngyösi az előszó további részében is. Emellett a példák zöme is az Alvarez grammatikából származik. Az episzinalófi esetében a második példa, lakvária, lakvária, bár szerepel az alakzat használatát szemléltető példamondatok egyikében, viszont az éneis első énekének 726. sora az E és az I összeolvadásának prezentálását szolgálja az aureis szóval. A szinkopé működését bemutató szavak közül a periklum, periculum, Gyöngyösinél singularis nominativusban vagy akkuzatívusban szerepel, míg Álvarez a szó pluralis dativus vagy ablativus alakját hozza, periklis, periculis. Hasonlóképpen a vixet, vixiset, préteritum perfectum konjunktívi alak helyett Gyöngyösi a vixet, vixiset, préteritum perfectum infinitivus alakot hozza, azaz azt az alakot, amelyből a konjunktívus képezzük. A változtatást az indokolhatta, hogy Álvarezzel ellentétben Gyöngyösi nem tesz példamondokatokat a szinkópét szemléltető szavak után, így a szavak alapalakját idézi. Gyöngyösi második példája piáklum. Piáklum, piáklum, hangalakjában nagyon hasonlít az első példára, periklum, periklum, amellett több kanonikus szövegben is előfordul. A metaplazmus fajtáinak bemutatását követően Gyöngyösi a kommuni szillabákat tárgyalja, azaz azokat a szótagokat, amelyek rövid és hosszú szótagként is funkcionálhatnak. Idézem, más az, hogy a diákban vannak olyan szók is, akit a versekhez képest hol röviden, hol hosszan alkalmaztatnak, a pronunciálásban, és azokat kommuni szillabáknak nevezik. Hasonlóképpen a magyarban is, némely szókkal mind a két képpen élhetni, kivált kép a versírásokban. Úgy, mint a deákban küklops, mukró, volukris, a magyarban pedig teszem, teszed, teszi, veszem, veszed, veszi, eszem, eszed, eszi. Kihez képest azoknak én is a versekben az első szillabáját, amint a szükség hozta, hol rövid, hol hosszú kimondásra alkalmaztattam. Tudni illik, ahol a mellettek lévő más szók szillabái a versek végén hosszak voltak, hosszan, ahol rövidek, röviden szabtam azokat is. A közös szótagokról kommuni szillaba több alkalommal is szótájt az Alvarez grammatika harmadik könyve. Elsőként a szótagok hosszúságáról szóló fejezetben, de szillabárum dimensióne kerülnek meghatározásra. Nézem, a szótagok részben rövidek, részben hosszúak, részben közösek. A közös szótag az, amely a versben mind rövid, mind pedig hosszú lehet, amilyenek az első szótag a következő szavakban, atlas, kyklops. Ezt követően a folyékony hangok, likvidák kapcsán, de liquescentibus, kerülnek ismételten szóba a közös szótagok. Hely zönglétlen, azaz múta, és egy likvida másra hangzó párt rövid magánhangzó előz meg, az a versben hosszú és rövid magánhangzóként is működhet. Álvarez ezen jelenségre hozott példái közül kettő Gyöngyösinél is szerepel. Gyöngyösi harmadik példája a mukró, amelynek a CR betű kombinációt megelőző első szótagja a volukris analógiájára kommuni szillabaként működik a latin költészetben, azaz versben hosszú és rövid pozíciót is betölthet. A közös szótagok ismertetését követően Gyöngyösi a költői szóalkotása is reflektál. A verbe novata, újonnan képzett szavak kapcsán, Gyöngyösi utal is arra, hogy elhagyja a latin grammatika tárgykörét, mint a trópusok, mint pedig az orátorok szavak használata a retorika diszciplináját idézi meg. Az ezzel kapcsolatos jezsita oktatásból származó ismereteket, tehát nem Álvarez grammatikájában, hanem Suárez retorika tankönyvében kereshetjük. Suárez tankönyve a trópusokról való tudnivaló kifejtését közvetlenül megelőzően egy szót a költői szóalkotásról. Gyöngyösi definíciója azonban nem a verba nova novata, hanem az ezt megelőző fejezetben található meghatározás parafrázisának tűnik. A Suárez retorika harmadik könyvének hatodik fejezete azokat a hétköznapi használaton kívül eső szavakat, verba inuszitáta tárgyalja, amelyeket a költők mintegy újra felfedeznek. A költői szóalkotást követően Gyöngyösi azokról a szerkezetekről egy szót, amelyek a költői dikcióban megengedettek, a prózanyelven azonban nem volna helyük. A dián idézett hely az Álvarez grammatika második könyvében található figurált a konstrukció, azaz beszédalakzatos szerkezet meghatározásával mutat egyezést. A Gyöngyösi által alkalmazott konstrukció kifejezés is innen származhat. A figurált a konstrukció egyik altípusa a hellenizmus, amelyre Álvarez ugyanazt az énei sort hozza egyik példaként, mint Gyöngyösi előszava. A magyar nyelvjárási kifejezések sajátosságainak ismerettetését követően Gyöngyösi a poézis és a történetírás história közötti különbséget hangsúlyozza, művét pedig verses históriácskaként nevezi meg. Ahogyan már Kovács Sándor Iván is megállapította, a história fabulákkal való kiegészítése erősen alludál Zrínyi Sziréna kötetének előszavára, amely a kemény eposz nyitrai kódexben található előszavához hasonlóan az olvasóhoz szól. Ugyanakkor fabula és história Zrínyihez és Gyöngyösihez hasonló értelemben való használatát találjuk meg Jakubus Pontanus poétikájának az eposzra vonatkozó fejtegetésében is. Pontanus Poeticarum Institutionum Libri Tres című munkája, ahogyan Knap Éva is megfogalmazza, idézem, a 16. század végétől alapvető, folyamatosan használt költészet elméleti műnek számított. Szabó Flór is kiemelte, hogy a repetensek, tehát az egyetemi szintű képzésben részvevő, a humaniórák gimnáziumi tanítására készülő hallgatók Pontanus tankönyvét használták poétikai ismereteik felfrissítésére. Megemlítendő, hogy például Gyöngyösi retorika tanára Aloysius Medeg is részt vett a repetens képzésben. Tehát minden bizonnyal alaposan tanulmányozta a Pontanus poétikát. Nem csak a Pontanus alapgondolat állítható párhuzamba Gyöngyösi előszavának vonatkozó részével, miszerint a megtörtént eseményeket az epikus szerzők átalakítják, kiegészítik, hanem a Gyöngyösi által használt fogalmak is visszaköszönnek Pontanus leírásában, história, fabula, diszpozíció. Gyöngyösi érveli a fabulás dolgok, hasonlatosságok és leleményes dolgok beillesztésére a történetben, pedig egyenesen Pontanus parafrázisának tűnik, a kedvesebb volt kifejezése pontanusi lepor, nagyobb békesség pedig a Magna Venustas megfelelőjeként értelmezhető. Mindebből arra következtetünk, hogy Gyöngyösi művét a Pontanus értelemben eposzként értelmezte. Összefoglalásként megállapítható, hogy Gyöngyösi költészet elméleti gondolkodására alapvető hatást gyakorolt a jezsuita gimnáziumi oktatás tananyaga, ennek következtében újra kell definiálnunk Gyöngyösi poétikai tudatosságának eredetét. Gyöngyösi nagy rész Álvarez grammatikájára, kisebb részben Suárez retorikájára támaszkodik, a műfajiságra vonatkozó megállapításai pedig Pontanus poétikájával mutatnak párhuzamot. A Ratio Studiorumban kifejtett tananyagnak megfeleltetve, az Álvarez grammatika Gyöngyösi által felhasznált részei egybeesnek a szintaxis osztályban oktatott tananyaggal, míg a Suárez retorikájában szereplő verba novata és Pontanus poétikájának megállapításai feltehetően oktató interpretációban a poétika osztálytananyagát képezték. A kemény eposz nyitrai kódexben található előszavának elemzésével, tehát arra a következtetésre jutunk, Tusor Péter feltételezését megerősítve, hogy Gyöngyösi bizonyosan a jezsuita intézményben végezte a szintaxis és a poétika osztályokat. Emellett megfogalmazható egy olyan hipotézis is, hogy Gyöngyösi nem közvetlenül Álvarez és Suárez tankönyveinek felhasználásával, hanem saját iskolai jegyzetei mentén írta meg a kemény eposz olvasóhoz szóló előszavát, erre utalhatnak Gyöngyösi azon latin nyelvű példái, amelyek nem szerepelnek Álvarez példái között, de hangalakjukban feltűnően hasonlítanak azokra. Az előszó, amelyet Tarnay Andorra hiányzó magyar poétika egyik fejezetének alkalmi vázlatának nevezett, Forrásainak meghatározása rámutat, hogy Gyöngyösi a magyar poétikát az elsajátított iskolai tananyag mentén gondolta leírhatónak, és ez lehetett az az irodalom értelmezési és produkciós keret, amelyre a magyar nyelvű szövegalkotás során is támaszkodott. Az előadás során felhasználsz a krillom, és köszönöm szépen a figyelmet.